Üdvözlök mindenkit! Ez itt az Eblelkész Podcast, én Kovács Viktor vagyok, és ma egy Biblia tanulmányok adásban vagyunk itt most együtt. De mielőtt belevágnánk a Biblia tanulmányok második évadának hatodik részébe, azelőtt felhívom a figyelmeteket a feliratkozásra. Iratkozzatok fel az Eblelkész csatornájára minden lehetséges féle és fajta fórumon és platformon, YouTube-on, Spotify-on, Podbean-en, Facebookon, és hogyha YouTube-on nézitek ezt az adást, és nem egy podcast hallgató alkalmazásban hallgatjátok, akkor mindenképpen kattintsatok a feliratkozás gomb melletti kis harangra is, mert így jutnak el hozzátok leghamarabb a friss adások. És mivel ez az adás is a Kötőszó evangélikus bloggal együttműködésben készül el a számotokra, ezért bátorítalak benneteket arra, hogy iratkozzatok fel a Kötőszónak a Facebook oldalára is, de mindenek előtt látogassatok el a kötőszó.blog.hu-ra, mert ott a legjobb helyen vagytok ahhoz, hogy megtudjátok, milyen a világ, nem csak, de elsősorban luteránus szemmel. Na de vágjunk is bele akkor a mai adásunknak a tartalmi részébe. Ugye a mai igénk János evangéliumából van, a második fejezetnek az első 11 verse lesz, amelyre úgy szoktunk hivatkozni, mint a kánai mennyegző. Ez is egy azoknak a történeteknek a sorában, amely azt mondhatjuk, hogy a könyökünkön jön már ki, hiszen az, hogy Jézus a vizet borrá változtatja, ez annyira mélyen beleivódott a szó szerint és átvitt értelemben is a kultúránkba, hogy hétköznapi beszélgetésekben is előjön ez a víz és bor párhuzam. Sok esetben az változás vagy változtatásnak a kontextusában. De mielőtt megnéznénk azt, hogy tulajdonképpen ezt a történetet versről versre, hogy hogyan is, vagy milyen mélysége is vannak ennek a történetnek, és hogy tulajdonképpen miért is lett ez ennyire népszerű történet, és hogy micsoda fantasztikus tartalmak vannak ebben a történetben, már azon a csodán túl, hogy Jézus a vizet borrá változtatja. Azelőtt meg kell néznünk azt, hogy hol helyezkedik el ez a történet, hiszen nagyon fontos, hogy kontextusában, azaz környezetében vizsgáljuk meg ezt az igét, jelesül itt János evangéliumának a kontextusában. Hogyha János evangéliumára nézünk, akkor az egy különleges evangélium a négy közül. Ugye Máté, Márk, Lukács és János, a négy evangélista, akiknek a művei bekerültek a Bibliába, több más evangélium is van, vagy hát többen is leírták a Jézus történetet, de ez a négy került be a Bibliába nem véletlenül különben, de ezek közül, a négy közül János kilóg egy picit. A másik hármat, Mátét, Márkot és Lukácsot szinoptikusoknak szoktuk nevezni, ami együttlátót jelent, ez egy görög kifejezés, együttlátó, mert János valahogyan negyedikként valahogyan másképp látja a Jézus történetet. De mi az a másképp látás, ami Jánost jellemzi? Első renden az, hogy János nagyon szeret filozófiai fogalmakkal dolgozni. Tehát az ő az evangéliumába behozott a klasszikus görög bölcseletből olyan kifejezéseket, majd fogjuk tárgyalni, amikor a szöveget nézzük, behoz olyan bölcseleti kifejezéseket, filozófiai fogalmakat, amelyeket megkeresztelve, és most ezt így pozitívan értjük, amelyeket megkeresztelve jobban le tudja írni magukat a történeteket, vagy magának Jézusnak a szemét, vagy éppen azt a környezetet, amiben Jézus éppen benne van. És ami Jánost különösképpen is jellemzi, az, hogy nagyon nagy hangsúlyt helyez a találkozásokra, tehát arra, hogy Jézus kivel találkozik, tehát nem a történet leírások elsősorban, amik Jánost érdeklik, hanem a kapcsolati dinamika, az, hogy amikor Jézus találkozik valakivel, akkor ott mi történik, illetve ami nagyon fontos még János számára, azok a beszélgetések. Jézusnak nagy beszélgetései vannak János evangéliumában, akár a harmadik fejezetet nézzük, a Nikodémus történet, vagy a negyedik fejezetet, a Samária asszony története, és még sorolhatnánk. És a másik, ami még oszlopát jelenti János evangéliumának a, mondjuk azt, hogy a gondolati ívének, ugyanis nem időrendiség, tehát az nagyon fontos tisztáznunk, hogy az evangéliumok többségénél, de Jánosnál különösképpen is az időrendiség az nem feltétlenül játszik szerepet, inkább tematikusság az, ami, tehát a téma szerint való összegyűjtés az, ami nagyon fontos. Mégis azt látjuk, hogy van benne egyfajta építkezés János evangéliumába, és ebbe illeszkedik bele a mai történetünk is, amely Jézusnak az első csodatétele. És hogyha megnézzük János evangéliumát, akkor hét nagy csoda van János evangéliumában, amelyek közül az első, a mai történetünk, a víznek a borrá változtatása. És hogyha megnézzük ezeket a csodákat, és itt a különböző paraméterek miatt puskázni fogok, szóval, hogyha megnézzük ezeket a csodákat, akkor ugye az első csoda, ez a második fejezetnek az első 11 verse, amely ugye a víznek a borrá változtatása, ez Kánában történik, és majd mindjárt fogunk egy kis földrajzot is elővenni ahhoz, hogy még jobban meg tudjuk érteni a történetet. Aztán utána jön a kapernaumi százados szolgájának a meggyógyítása, 4. fejezet 43. versétől kezdve szintén Kánában történik. Utána a Betesda tavi betegnek a meggyógyítása, az 5. fejezetnek az első 9 verse, ez Jeruzsálemben történik, ez már a 3. csoda volt. A 4. az 5000 embernek a megvendégelése a 6. fejezet első 15 versében, ez a Galilai tenger partján történik, vagy hát mondhatjuk úgy, hogy túlsó partján. Aztán az 5. a vizen járás, a 6. fejezet 16-tól 25. versig, ami szintén ugyanott játszódik, hiszen onnan jönnek vissza a túlsó partról, és Jézus ugye vizen járva jön. A 6. az a vakon született embernek a meggyógyítása, amely 9. fejezet első versétől van, ez Jeruzsálemben, és az utolsó nagy csoda, az pedig Lázárnak a feltámasztása, ami Betániában történik, ez Jeruzsálem mellett található, a 11. fejezet első versétől kezdve, gyakorlatilag a komplet fejezet erről szól. És ha megnézzük ezeknek a csodáknak az egymás utániságát, vízborrá változtatása, gyógyítás történet 2, utána az 5000 ember megvendégelése, vízeljárás, vakon született ember meggyógyítása, és végül pedig a feltámasztás, akkor láthatjuk azt, hogy az egésznek van egy ilyen felmenő íve, amelyben Jézusnak a hatalma egyre jobban és jobban megmutatkozik ezeken a csodákon, illetve gyógyítás történeteken keresztül is. És nagyon izgalmas, hogy hol kezdi Jézus ezt az egész felszálló ágat, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy hol kezdi el, itt kezdi el Kánában, mégpedig a víznek a borrá változtatásában. És majd meg fogjuk látni a történetben, hogy itt az egésznek a lényege nem feltétlenül az, hogy Jézus a vizet borrá változtatta. Tehát nem maga a csodának az aktusa, vagy hát maga a csodának a tárgya a lényeg, hanem a hozzá kapcsolódó kapcsolati dinamikák, emlékezzünk vissza János evangéliumának egyik jellemzője a kapcsolati dinamikák, tehát hogy mi az a kapcsolati dinamika, ami ebben az egész történetben benne van, viszont ami még különösen izgalmassá teszi ezt, és még inkább aláhúzza ezt a kapcsolati részét ennek az igének, az pedig az, hogy mindegyik gyógyítás történethez kapcsolódik valamilyen tanítás. Tehát valamit Jézus meg akar tanítani verbálisan is, tehát szóval is, a hallgatóságnak, a résztvevőknek, vagy éppen a csodák alanyának, vagy akivel maga a csoda történik. Ez az egyedüli olyan történet a 7 csoda közül, amely mellé nem kapcsolódik explicit, direkt tanítás. És ezért van létjogosultsága annak, hogy még jobban odafigyeljünk arra, hogy mik azok a kapcsolódási pontok Jézus és a történet szereplői között, és hogy ezt hogyan tudjuk magunkra érteni, mert nagyon sok mindent megtanulhatunk ebből a történetből Jézusról. A mai történetünknek külön érdekessége az, hogy hogyan épült ez bele a keresztény hagyományba, és hogy mely az az ünnep, amelyhez kapcsolódik. Alapvetően a kánai mennyegzőnek a története az vízkereszt ünnepéhez, január 6-ához, kapcsolódik. Ennek mentén belinkelem alulra azt az adást, amely a vízkeresztről szól még a csatornának az első időszakából, azt nézzétek meg mindenképpen. Tudni lehetett, hogy ebben az időszakban volt az ókori világban, főleg a görög kultúrájú, tehát itt ezen a részen is görög kultúrájú, egyáltalán nem homogén, de mégis görög kultúra dominanciájú, inkább így mondom, római birodalomnak a keleti részében Dionysios vagy Dionysos ünnep volt ebben az időszakban. És nagyon érdekes, hogy amikor a kereszténység elkezdett teret nyerni a birodalomban, különösképpen is ugye a konstantinoszi fordulat után, 300-as évek után, miután kialakultak a különböző ünnepeknek az időpontjai, vagy legalábbis az a mód, amely mentén kiszámolják minden évben azt, hogy mikor vannak az ünnepek, ugye itt a vándorünnepekről van szó, de ugye a vízkereszt pont nem ilyen, az nem egy vándorünnep, az egy statikus ünnep, az mindig január 6-án van, és ebben az időszakban volt egy Dionysos ünnep ebben a kultúrkörben, és nagyon érdekes, hogy pont egy borral kapcsolatos történetet választott ide a kereszténység, amelyet erre az időszakra behelyezve tulajdonképpen egy ilyen, tulajdonképpen az ünnepnek a megkeresztelése történt itt is, ettől sem kell félnünk, hiszen ha egy bevett gyakorlat volt egy ünnep valamely részében az évnek, akkor nyilván sokkal egyszerűbb volt új tartalommal megtölteni, sem mint egy egészen más időpontban valami egészen mást mondani. Ez különben alapvetően Jézusi lelkület, gondoljunk csak bele abba, hogy Jézus az utolsó vacsora alkalmával, ugye ott a zsidó Pészáknak, vagy Páska ünnepnek, az Egyiptomból való kivonulás ünnepét tölti meg tulajdonképpen egy új tartalommal, ez az én testem, ez az én vérem, mondja ugye a kenyére és a borra, és lesz belőle utolsó vacsora, és lesz belőle az úrvacsorának a szentsége majd a kereszténységnek az évezredei alatt. Szóval ez a kánai mennyegző boros története, ez nem véletlen, hogy ez lett aztán vízkereszt ünnepének az egyik jellegzetes szakasza. Mind a mellett természetesen ennek más oka is volt, hiszen Jézus ugye ezzel kezdi el a csodáknak a sorát, és ugye karácsonykor ünnepeljük Jézusnak a születését, és tulajdonképpen vízkereszt Jézus szolgálatba indulásának is az ünnepe, vagy hát földi szolgálatba indulásának az ünnepe. Így módon ezen a szálon is kapcsolódik vízkereszt ünnepi, ez nem csupán a bor és Dionysos kapcsán. No, de azt ígértem, hogy egy kicsit földrajzozunk is, mégpedig egy kicsit arról fogunk beszélni, hogy hol is helyezkedik el Kána. Kána Izraelnek az északi területén helyezkedik el, Galileának a tartományában. Ez Izraelnek az a legészaki pontjai között van, ahol már az időjárás, illetve az éghajlat már nem annyira forró és kevésbé sivatagos, mint mondjuk délen, Jeruzsálem mentén. Így tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy Galilea, illetve ezek az északi területek, ezek az élés kamrái voltak szinte az egész országnak, mivel itt már a több csapadék miatt sokkal jobban működött a mezőgazdaság. És tudjuk azt is nagyon jól, hogy ez egy szőlőtermő vidék volt. Azt is lehet mondani, hogy borvidék már, ha lehet ezt így mondani. De hogy itt nagyon sok ember foglalkozott szőlőtermesztéssel is, így nem véletlen az, hogy pont egy ilyen boros történet kerül elő erről a vidékről. Amit még érdemes tudni erről a területről, hogy ez Jézusnak a szűkebb hazája. Ugye Jézus Názáretben született, ami nincs messze Kánától. Már amennyire tudjuk, hogy hol volt Kána, mert egészen pontosan azért nem tudjuk, hiszen az a település tulajdonképpen, ami Jézus idejében volt, az már lerombolódott, és más is épült, és több olyan pont van az országban, vagy hát itt a környéken, ahova sejtik Kánának, annak a Kánának, ami Jézus idejében volt, a helyét, a földrajzi fekvését, de jó eséllyel annyira közel volt Názárethez, hogy ma Názáretnek a városa már gyakorlatilag beépítette, vagy beterítette azt a részt, ami régen Kána lehetett. Tehát egy nagyon közeli falvakról, vagy településekről lehetett szó. Többek között ez is lehetett az oka annak, hogy Jézust meghívták erre a lakodalomra, ahol aztán a csoda történt, de erről majd a szöveg kapcsán részletesebben fogunk beszélni. Szóval így, hogy szövegileg is elhelyeztük ezt a történetet, miszerint János evangéliumában hol helyezkedik el, és földrajzilag is elhelyeztük ezt a területet, hogy Izraelen belül hol helyezkedik el, most akkor vágjunk bele magába a szövegnek a, mondjuk azt, hogy mondatról mondatra való elemzésébe. Kezdjük! Nos, akkor, hogyha valaki a YouTube-on nézi az adást, akkor az láthatja most itt a szöveget a képernyőn. Aki podcast hallgató alkalmazásban hallgatja az adást, az se essen kétségbe, mert enélkül is érthető lesz, de ha esetleg érdekelne hozzá a kép, a szöveg, meg esetleg a jegyzetek, akkor ismét mondom, hogy érdemes megnézni a YouTube-on is az adást, nem csak podcast hallgató alkalmazásban meghallgatni. Na, akkor mielőtt belevágnánk a szövegnek a részletes megtárgyalásába, azelőtt hallgassuk meg magát a textust, ugye János evangéliumának második fejezete, az elsőtől a 11. versig így szól. A harmadik napon mennyegző volt a galileai Kánában, és ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a mennyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá, nincs boruk. Mire Jézus azt mondta, vajon én rám tartozik ez, vagy te rád, asszony? Nem jött még el az én órám. Anyja így szólt a szolgákhoz, bármit mond nektek, tegyétek meg. Volt ott 6 kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként 2 vagy 3 métréta fért. Jézus így szólt hozzájuk, töltsétek meg a vedreket vízzel. És megtöltötték színültig. Majd ezt mondta nekik, most merítsetek és vigyetek a násznagynak. Ők pedig vittek. Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, Mivel nem tudta, honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, odahívta a vőlegényt, és így szólt hozzá. Minden ember a jó bort kínálja először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat. Te pedig mostanáig tartogattad a jó bort. Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Mindenek előtt itt az első versből a harmadik napon kifejezést szeretném előhozni itt nektek. Ez két szempontból is tud fontos lenni ez a kifejezés, attól függ, hogy hogyan értjük ezt a harmadik napont. Mind a kettőt kontextusában, tehát környezetében kell érteni, az egyiket szövegkörnyezetében, tehát János evangéliumának első és második fejezete alapján, úgy általában, és a másodikat pedig a mennyegzőnek, mint eseménynek a kontextusában. Mit jelenthet ez a harmadik napon? Hogyha megnézzük Jánosnak az evangéliumát, tehát János evangéliuma, az első és második fejezetben háromszor szerepel az a kifejezés, hogy másnap. És nagyon érdekes, hogy miért tartja fontosnak János evangélista azt, hogy mindig, hogy következő napon, aztán az történik a következő napon és a következő napon. Különben ez a háromszor vagy a háromszor a másnapnak a kifejezése, az az első fejezetnek a 29. versében, igen, csak közben nézem itt a jegyzetemet is, 29. versében, a 35. versében, illetve a 43. versében szerepel, ahol is ugye keresztelő Jánossal, illetve tanítványaival kapcsolatban mondja, és akkor másnap történik, és egy-kettő, és aztán utána pedig ide jön, hogy a harmadik napon. És hogyha ezt összeadjuk, ezt a háromszor másnapot, akkor ugye volt egy nap, utána volt rá három, tehát volt egy nap, utána volt háromszor a másnap, és utána megint három nap, akkor itt egy egyszerű matematikai összeadással kapunk 7 napot. És ez azért nagyon fontos, hogy 7 napot kapunk, ugyanis hogyha visszaugrunk viszont János evangéliumának a legelejére, az úgynevezett János prológusra, tehát az első fejezetnek az első versétől kezdve, amely, majd olvassátok el az első 14 vers, ahol a János gyakorlatilag Jézusnak a személyét úgy tárgyalja, hogy az evangéliumnak a legelején a teremtésnek a kontextusába helyezi Jézust. Tehát, hogy Jézus, aki ott volt a teremtéskor is, és ő volt az, akire nézve minden teremtetett, aki mint az ige, ugye nagybetűvel úgy hivatkozik rá János evangélista Jézus Krisztusra, mint aki az ige, a logosz. Ez egy nagyon fontos filozófiai kifejezés, ez a logosz, amelyet János evangéliuma hozott be a teológiába. Tehát az ige, aki a logosz, aki nem más, mint Jézus Krisztus, ő az, aki már ott volt a teremtésnél is. És nagyon jól tudjuk, hogy a teremtés történet, és itt belinkelem majd a teremtésről szóló adásokat, mert egy időben nagyon sokat foglalkoztam vele, mert nagyon érdekelt, és hogy hogyan is kell érteni a teremtés történetet, azt majd itt ezekben az adásokban megtudhatjátok. Azért annyit elmondok itt a teremtéssel kapcsolatban, hogy nyilvánvalóan senki nem volt ott az Isten mellett, hogy ezt így lejegyzetelje, hanem arról van szó, hogy a Szentíró megpróbálta a világnak a keletkezését egy olyan rendszerbe belehelyezni, vagy belerakni, amely érthető és felfogható a kor emberének a számára, ezért van a 7 nap. Nem azért, mert az Isten 7x24 óra teremtette meg a világot. De mindegy, mondom, mindenképpen hallgassátok meg, nézzétek meg azokat az adásokat, amelyek a teremtésről szólnak. Több is van belőle, belinkelem az egész lejátszási listát. Tehát a teremtésnek ugye 6 napja van, plusz egyik nap, amikor megpihen, és hogyha összeadjuk ezeket a másnapot, plusz a 3 napot, akkor 7 napot kapunk, és ez a 7 nap, ez így a János prológus tekintetében, azaz Jézusnak, mint a teremtésben részvevő isteni személynek a leírása található meg, és így érthetjük meg azt, hogy tulajdonképpen János evangélista azt mondja ki itt az evangéliumnak az első fejezetében, illetve a második fejezetnek ebben az első részében, hogy gyakorlatilag Jézus Krisztusnak a megérkezése az legalább annyira fontos, mint maga a világnak a teremtése. Tehát az egy olyan esemény, amely így van együtt paralel egymással, hogyha úgy tetszik. És ezért szoktam én azt mondani, hogy János evangéliumának az első fejezete illetve a második fejezetből a mai alapigénk, az gyakorlatilag az új teremtésnek, vagy az új teremtés lehetőségének a hét napja. És nagyon izgalmas, hogy pont a hetedik napon, amikor ugye az Isten megpihen, akkor itt egy mennyegző vesz részt Jézus, kvázi, minthogyha a szolgálat után egy kis pihenés, vagy hogyha úgy tetszik, egy kis szórakozás is legyen a munka után, és ennek fényében lesz izgalmas nézni azt, hogy ő mégis mit mond, Jézus mit mond és mit tesz ezen a mennyegzőn. Tehát ez az egyik értelme a harmadik napnak, ami szerintem egy nagyon gyönyörű összefüggés itt ebben a történetben. A másik jelentés ennek a harmadik naponnak, az pedig a mennyegzőnek az összefüggésében érthető. Ugyanis elképzelhető ennek a szövegnek az eredeti görög alapján olyan értelmezése, hogy nem a harmadik, hogy egyrészt a mennyegzőnek a harmadik napja, de ez most a mi szempontunkból lényegtelen, hanem úgy is lehet értelmezni, hogy a hétnek a harmadik napján, tehát a hét harmadik napján, a hét harmadik napján volt az esküvő. És ez miért fontos? Hogyha zsidó szempontból nézzük, már pedig ez egy zsidó esküvő volt, tehát nyilván miért ne nézhetnénk zsidó szempontból, tehát hogyha zsidó szempontból nézzük, akkor a hét harmadik napja a zsidóság számára egy különösen is áldott nap. És hogy ennek a napnak az áldottsága az miből fakad? Abból fakad, és itt megint kapcsolódunk a teremtéshez, ez nagyon fontos, hogy megint kapcsolódunk a teremtéshez. A teremtésnek a harmadik napja 1 Mózes 1, 10 és következők, ez a harmadik napja a teremtés történetnek, és ez az egyedüli nap a hét közül, a harmadik, ez az egyedüli nap, amikor Isten kétszer mondja azt, hogy jó. Tehát ugye a teremtés történetnek egyik kulcs momentuma az, hogy az Istenről tudhatunk meg egy csomó mindent, meg a teremtett világról, meg ezeknek a kapcsolatáról, és a harmadik nap az egyetlen olyan nap, amikor az Isten kétszer mondja azt, hogy mindaz jó, amit teremtett. Ugye minden nap elmondja, hogy ez így jó, és lett reggel is, este, x-edik nap, és hogy ez így jó. De itt kétszer szerepel, mégpedig itt az ominózus 10. versben, illetve még a 12. versben is szerepel. Ezért a zsidó gondolkodásban a hétnek a harmadik napja az kétszeresen áldott. Akik ezt a mennyegzőt tartották, és ugye nem ismerjük sem a vőlegényt, sem a mennyasszonyt, nagyon érdekes, hogy nem ismerjük őket, de hogy az ő családjuk, illetve ők is nagyon-nagyon szerették volna azt, hogyha az Istennek az áldása rajta van ezen a házasságon, amit ők most itt megkötnek. És nem átallottak ezért a hétnek a harmadik napján tartani ezt az esküvőt, azért, hogy ez az áldottság, ez úgymond biztosítva legyen, vagy hát minél nagyobb esélyt adjanak annak, hogy áldott legyen ez a házasság úgy mindenestül, és ezért tartották a harmadik napon az esküvőt. És kicsit előre szaladva a történetben, fontos az, hogy a bor, ami ugye központi szereplője lesz a léte vagy nem léte a bornak, központi szereplője lesz a történetünknek, a bor szintén az áldásnak az egyik szimbóluma a Bibliában, az Isten áldásának. Tehát az áldottság, az áldottság kifejeződése az a bor többek között a Bibliában. Tehát nagy a kontraszt, és itt jön ki az igazi feszültsége, legalábbis zsidó szemszögből nézve a feszültsége a történetnek, az, hogyha nincsen bor, akkor az azt jelenti, hogy nincsen áldás. Ez a pár pedig nagyon-nagyon szerette volna azt, hogyha áldottak lesznek, és így még nagyobb kontrasztban látjuk azt a szégyent, hogy az esküvőn nincsen bor. Ugye ma is nagyon ciki, hogyha van egy lakodalom, és ott elfogy az alkohol, az általában nagyon ciki szokott lenni, és éppen ezért nem szokott előfordulni nagyon sokszor, de akkoriban ennek volt egyfajta spirituális, vallási jelentősége is, mégpedig az áldásnak a, hát nem is elvesztése, vagy nem léte, vagy hogy nincsen áldás az esküvőn. Ezért nagyon-nagyon-nagyon nagy szégyen lett volna egyrészt társadalmi szempontból, ugye az ismerősi kör, meg rokonsági kör kapcsán is, másrészt viszont vallási szempontból is egy stigma lett volna az a helyzet, hogyha ezen Jézus útközben nem változtat. Tehát az áldottság egy nagyon fontos része ennek a szakasznak. Na és akkor nézzük a következő részünket, amiben pedig megtárgyalnánk, hogy kik a szereplői ennek a történetnek. Hogyha megnézitek, akkor maguk a szereplők, ennek a történetnek a szereplői, egyrészt ott van Jézus, ott vannak Jézusnak a tanítványai, mindjárt erről fogunk beszélni, ott van Jézus anyja, Mária, ott vannak a szolgák, ott van a násznagy, és ott van egyfajta néma szereplőként a vőlegény ebben a történetben. Na meg hát persze Jézus, ja, de azt mondtam, igen, Jézus ott van. Oké. Na most, a szereplők közül, akiről most szót kell ejtenünk itt az elején, az nem más, mint Jézus anyja. Ugye nagyon izgalmas, hogyha Máriát megnézzük, ebben a történetben egyrészt van teológiai jelentősége is, legalábbis a római teológia szempontjából mindenképpen, de talán a mi szempontunkból is. Akkor, hogyha megnézitek, akkor Máriának a neve nincsen leírva ebben a történetben. Tehát Mária, tehát magát a nevet nem olvassuk. Minden esetben, és itt a YouTube-on be is jelöltem nektek ezeket a részeket, Jézus anyja, asszony, ugye Jézus sem szólítja az anyját keresztnevén, vagy hát nem keresztnevén, biztos, hogy nem, de hogy nevén nem szólítja, és a történet is úgy hivatkozik rá, mint Jézusnak az anyja. És ez azért fontos, mert hogy itt Mária nem önmagában van ebben a történetben, tehát nem úgy szerepel ebbe a történetben, úgymond saját jogán, mint a születés történetben, akit az Isten kiválaszt, hanem úgy szerepel ebben a történetben, mint aki Jézusnak az anyja, tehát csak is a Jézussal való relációban és az ővele való rokonság kapcsán kerülő itt elő, nem pedig saját jogán. Ugye a születés történetben Mária saját jogán, mivel az Isten őt választja ki, itt viszont Jézus van a középpontban, és nem pedig Mária, ez pedig a szerző alapvetően is nyilvánvalóan jelzi azzal, hogy Mária neve nincsen kimondva a történetben, hanem csak anyjaként. Ugye megint egy picit előre szaladva a történetben, ugye Mária volt az, aki kérte Jézust arra, hogy segítsen ennek a párnak, bár ez sem mondja ki direktben, hogy csináljál már valamit, hanem csupán tényt közöl, mégpedig azt, hogy elfogyott a bor, tehát hogy nincsen bor, azt nem mondja, hogy te csináljál ezzel valamit. És a római teológiából pontosan Máriának a közbenjárását és a hozzávaló imádkozást szokták többek között ezzel a történettel alátámasztani, ugyanis, hogy itt Jézus közben járt, Jézus nem akart valamit megtenni, és aztán Mária közben járt Jézusnál, és ezért Jézus megtette, ezért mi ma, mivel Mária mennybe ment, nyilvánvalóan ezért mi most imádkozhatunk, Mária az is kérhetjük azt, hogy Jézusnál közben járjon. Na most logikailag nincsen semmi gond ezzel, teológiailag viszont annál több, mivel a Biblia nyilvánvalóan leír, hogy egyetlen közbenjárónk van az Istennél, aki Jézus Krisztus, és nem kell közben senki sem, aki közben járjon nála, mert hogy Jézus nagyon szívesen meghallgatja mindazt, amit mi elmondunk neki, és mint Isten fia azt tesz, amit utána, amit akar, nem feltétlenül azt, amit mi akarunk, hanem amit ő akar, de nekünk nincsen szükségünk még egy közbűnső lépcsőre Jézus Krisztushoz, ahhoz, hogy az imádságunkat meghallgassa. Minden esetre azt meg kell hagyni, hogy viszont ha csak csupán nem teológiailag, szimplán logikailag nézzük a dolgot, akkor azért nyilvánvalóan ebben van valami, hogy Mária ugye közben jár Jézusnál, de nem ő van a központban. És ez nagyon-nagyon fontos, és pontosan azt mutatja, hogy Mária nincsen név szerint megemlítve ebben a történetben, hanem mint Jézusnak az anyja szerepel a történetben. Tehát az ő vele való rokonságban és relációban értelmeződik az ő személye. Ugye itt vannak még a tanítványok is, tehát mivel Jézus ugye szintén Galileából származott, ezért valószínűleg Jézust azért hívták meg az esküvőre, mert hogy egy lehetett valamilyen rokonságban az ifjú párral, az is lehetséges. Az is lehet, hogy mivel Jézus anyja Mária dirigálja itt a szolgákat, ezért elképzelhető, hogy Mária vagy rokonságából kifolyólag, vagy más módon, de részt vett az előkészítésében és lebonyolításában az esküvőnek. Tehát elképzelhető, hogy ennek mentén hívták meg az ő családját, tehát Márián keresztül hívták meg Jézust, de az is elképzelhető, hogy Jézus úgy kerül oda, hogy nem olyan, tehát az első fejezetben olvasunk egy Natanael nevezetű tanítványról, aki nem lett aztán tagja 12 apostolnak, de Jézus őt is elhívta. Az első fejezetben olvasunk róla, és közvetlenül utána van ez a történet. Tehát vannak olyan bibliotudósok, akik azt feltételezik, hogy Jézust úgy hívták meg ebbe a lakodalomba, hogy az újdonsült tanítványa Natanaelnek a vagy Natániel, az ő rokonságába tartozhatott, és mivel ő ragaszkodott hozzá, hogy meghívják Jézust, az ő új mesterét, mondhatjuk így, és éppen ezért van itt nem csak Jézus, hanem a tanítványa is itt vannak ebben az esküvőben, vagy ezen az esküvőn, ezen a mennyegzőn, így került ide Jézus, tehát többféle teória rétezik, hogy Jézus hogy került ide az esküvőre, de ami a lényeg, az, hogy ő itt van. Nos, akkor folytassuk is tovább akkor a történetet. A földrajzi dolgokról már beszéltünk, tehát Kánáról most már itt nem ejtenénk szót. Beszéltünk arról, hogy kik a szereplők, és akkor nézzük meg önmagában a konfliktust, hogy mi is itt a helyzet. A probléma pedig az, hogy nincsen bor. Tehát ez az alapvető probléma, hogy nincsen bor. És Mária, aki valami oknál fogva ott ilyen benfentes volt, tehát megint mondom, lehet, hogy ő itt lebonyolításban segített a mennyegzőn, ő mondja Jézusnak azt, hogy nincs boruk. Tehát egy egyszerű ilyen rövid tőmondatos kijelentés szerepel itt, mégpedig azt mondja, hogy nincsen boruk. És akkor erre Jézus válaszol, azt mondja, vajon én rám tartozik ez, vagy te rád, asszony? Na most, hogyha ezt így szárazon olvassuk ezt a szakaszt, akkor ez elég durvának hathat. Eleve, hogy Jézus asszonynak nevezi az anyját, és nem pedig anyának, vagy bármi másnak, ez önmagában úgy tűnhet, hogy egy elég durva kifejezés, de ha az eredetit nézzük, nem egy udvariatlan megnyilvánulása Jézusnak, hanem itt, hogyha szó szerint akarnánk ezt az asszonyt itt lefordítani, akkor úgy tudnánk ezt megtenni, hogy ó, asszony. És ez egy olyan nyelvtani formulában van, amit úgy nevezünk, hogy vokatívus. És ez a vokatívus, ez egy ilyen megszólító mód tulajdonképpen, amely nem udvariatlanságot fejez ki, hanem inkább a fókuszba állítja azt a személyt, aki meg van szólítva. Tehát ki akarja emelni azt, hogy most ő kit szólít meg. És itt ez az ó asszony, ami itt van, ez jelzi azt, hogy itt Máriának valamiféle feladata van, ami nem Jézusnak a feladata. Tehát megint mondom, valószínűleg Mária itt részt vett az esküvőnek a lebonyolításában. Egyrészről van ez a fajta praktikus. Másrészről pedig, ugye azt mondja, hogy nincs még itt, nem jött még el az én órám, ugye így folytatta Jézus, hogy nem jött még el az én órám. Itt pedig arra céloz, és ez már nem praktikus, tehát mit tudom én, pincér feladat tekintetében, vagy nem tudom én, élelmiszer beszerzési feladat, hanem ez itt már egy teológiai dolog, ez a nem jött még el az én órám, ez tulajdonképpen arra utal, hogy Jézusnak a cselekvése az nem az anyjának, vagy senki más emberfiának, vagy ember lányának, ugye ó asszony, nem ettől függ, hanem kizárólag az atyának az akaratától függ. És ezt Jézus nagyon sokszor elmondja az evangéliumban, hogy az atyának az akaratát cselekszi. És Jézus cselekvésének a miensége, a mennyisége és a temporalitása, azaz az időbenisége, tehát hogy az mikor történik meg az a cselekvés, az az atyával való közvetlen kontaktusból és kapcsolódásból fakad. Tehát az, hogyha Jézus nem lehet beletolni cselekvésekbe. Tehát próbálták a farizeusok, az írástudók, meg sok mindenki más is megzsarolni Jézust, meg becsapni Jézust, meg valami felé terelni Jézus, de Jézus azt mondja, hogy itt az ő cselekvése, az ő órája, És ez az én órám, ez nagyon sokszor előfordul még az evangéliumban, ez a kifejezés. Tehát az, amikor neki tényleg cselekednie kell, azok a minősített időpontok, azok felől csak az atya rendelkezik. És még az anyja sem Jézusnak. Tehát itt érthetjük meg, és itt csatolok egy kicsit vissza Máriának a közbenjáró szerepéhez, hogy oké, hogy végül aztán Jézus megcsinálja azt, amit Mária kér, de elmondja azt, hogy ez nem azért van, mert ő ezt kierőszakolta tőle, hanem azért van, mert hogy ez belesimul az atyának az akaratába. És itt Mária válaszol, ezt mondja a szolgáknak, bármit mond nektek, tegyétek meg. Bármit mond nektek, tegyétek meg. Tehát Mária nem kap egy egyértelmű, vagy hát ő úgy gondolja, hogy nem kap egy egyértelmű elutasítást, de mellette pedig megvan az a fajta bizalom, talán annak is mondhatjuk, hogy bizalom, amely arra indítja Máriát, hogy bízzon abban, hogy Jézus itt majd valamit fog csinálni. Tehát ugye nagyon érdekes az, ahogyan itt Mária fogalmaz. Máriától megszokhattuk azt, hogy ő nagyon szeret idézni, úgymond, az Ószövetségből, és hogyha megnézzük a Mária énekét, a Magnifikátot, ami Lukács evangéliumában van, mégpedig az első fejezetnek a 46. versétől kezdve, akkor ugye, amikor Jézus, vagy amikor Mária áldott állapotba került Jézussal, akkor mondta el ezt az éneket, akkor ez tulajdonképpen a zsoltárokból vett montázs, a Mária éneke. Tehát az különböző zsoltár részletek vannak összefűzve egy egységes egészben, nagyon izgalmas különben maga a Magnifikát is. Itt pedig, amikor azt mondja, hogy bármit mond, tegyétek meg, akkor azzal pedig a kivonulásra, az Egyiptomból való kivonulásra utal, ugyanis amikor a Sínai hegynél már ott van a nép, ugye ott kapják meg, ott megy fel Mózes a hegyre, és ott kapják meg a kőtáblákon a 10 parancsolatot és az egyéb törvényeket, akkor kétszer is szerepel a Mózes második könyvében, tehát 2 Mózesben, egyszer a 19. fejezet 8. versében, másszor pedig a 24. fejezetnek a 3. versében, az, hogy amikor az Úr beszél Izraellel, akkor Izrael úgy válaszol az Úrnak, hogy, és itt idézem, megtesszük mindazt, amit az Úr mondott. Megtesszük mindazt, amit az Úr mondott. Tehát János összekapcsolja a 3. nap kifejezéssel, összekapcsolja a teremtéssel a történetet, és itt ez a bármit mond, tegyétek meg, itt pedig összekapcsolja a kivonulással, vagy exódusszal, ugye latin nevén exódusszal, a kivonulással is ezt a történetet. Tehát a korabeli olvasók számára minden bizonnyal ezek, legalábbis az írástudók számára teljesen bizonyosan egyértelműségek voltak. 3. nap teremtés, és bármit mond, tegyétek meg, exódusz. Tehát tulajdonképpen ez a történet már az Ószövetségnek két nagyon hangsúlyos, és számunkra keresztények számára is iszonyatosan fontos történet halmazzal, inkább úgy mondanám, történet halmazzal van összekapcsolva János evangélista által. És akkor, ha már itt a Sínai hegynél meg a törvénynél járunk, akkor el is érkeztünk a következő izgalmas dologhoz, ami ez a 6. vers, volt ott 6 köveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint. Ugye az ószövetségi törvények egy csomó olyan tisztálkodási szokást, illetve törvényt hoztak, amelyeknek a mentén az embereknek rituálisan kellett megtisztulniuk. Ennek nyilván higiéniai okai is voltak, de vallási okai is voltak. És ezek a kővedrek, amik itt szerepeltek, ezek voltak a rituális megmosakodásnak, amelyet étkezések előtt, vagy különböző Istenhez való fordulások előtt kellett megtenni. Ennek voltak az eszközei, ezek a kővedrek. És ugye ezek központi szerepet játszanak a történetben. Azt írja róla az igénk, hogy 2 vagy 3 métréta fért ezekben. Ugye itt ez nem lett átírva, ez a métréta, ez nem lett átírva. Ez a métréta egy régi mértékegység, amely nagyjából 40 litert jelent. Tehát egy métrét az körülbelül 40 liter folyadékot jelent, vagy hát űrtartalmat jelent, mondjuk így, tehát egy űrmérték, ami 40 litert jelent. És ugye nyilván nagy volt az esküvő, tehát ez egészen bizonyos, hiszen a 6 kőveder az azért az elég durva, és azt mondja, hogy kővedrenként, tehát a veder vagy vödör, most ez mindegy, de hogy vederből volt 6 darab, és akkor ezt még be kell szorozni 2-vel vagy 3-mal, illetve, és ezt még szintén be kell szorozni a 40 literrel, tehát nagyjából, hogyha kiszámoljuk, akkor 480 uszkve 720 liter folyadékról beszéltünk, vízről beszéltünk, vagy beszélhetünk ezeknek a kővedreknek a kapcsán. És akkor azt láthatjuk itt már a 7. versben, hogy Jézus bár azt mondja, hogy még nem jött el az ő órája, mégis tesz valamit. És ezeknek a szolgáknak, akiknek ugye az anya azt mondta, hogy bármit mond, tegyétek meg, megteszik azt, amit Jézus kér, azt mondja, töltsétek meg a vedreket vízzel. Tehát elképzelhető, hogy nem volt már tele, nem voltak már tele, sőt biztosan nem voltak már tele ezek a vödrök, töltsétek meg vízzel, megtöltötték színültig. Tehát 480 uszkve 720 literről beszélünk. És azt mondja, hogy merítsetek, mondja Jézus, azt mondja, most merítsetek, és vigyetek a násznagynak. Ugye nem mondja azt, hogy ezt most miért vigyétek a násznagynak, vagy most mit akar ő ezzel. Valószínűleg a szolgák tanúi lehettek ennek a beszélgetésnek, tehát nyilvánvalóan tudhatták, hogy itt most mire megy ki a játék. Mégis nagyon izgalmas, hogy megteszik ezt a dolgot. Pedig most gondoljunk bele, olyan vízről beszélünk, amiben belemosakodnak az emberek. Tehát nyilvánvalóan a tisztasága, hát az enyhén szólva, mondjuk egy lagzinál, amikor mindenki belemosakszik, akkor azért az ott, na. És megtöltik ezeket a vedreket, hogy teljesen tele legyenek, és ebből merítenek, és visznek a násznagynak borgyanánt. Most gondoljunk bele abba, hogy a szolgák mit érezhettek, miközben ezt vitték. Hogy most mi fog történni? És ugye nincsen nagy csiribú-csiribá, meg égszakadás, földindulás, meg ilyesmi, hanem egyszerűen csak töltsétek meg vízzel, és vigyetek a násznagynak. És itt a szolgáknak a magatartása mentén még egy történetet ide tudunk kapcsolni, tehát már ide kapcsoltuk a teremtés történetet, ide kapcsoltuk a kivonulást, és még egy történetet, ami viszont később lesz, mégpedig az 5000 embernek a megvendégelése, tudjátok, az 5 kenyér és 2 hal dolog, az 5000 embernek a megvendégelése, ahol, ami nagyon hasonló történet, ott pedig a tanítványok voltak azok, akik elkezdték osztani az 5 kenyeret és a 2 halat, az 5000 embernek is elég volt mindenkinek. És ez egy a Jézusi csodatételnek, vagy a Jézusi csodáknak egy ilyen alapvető tulajdonsága az, hogy nem látványosak ilyen bűvészi értelemben, vagy show elemek tekintetében nem látványosak, és csak úgy, mint a gyógyítás történeteknek a többségénél, Jézus a csodatételekre felhasználja az illetőt is, akivel a csodát teszi, vagy akik ott vannak a környéken. Mit értek ez alatt? Ugye Jézus, amikor az 5000 ember megvendégelésénél ugye megtörte a kenyeret, hálát adott, odaadta a tanítványoknak, és akkor mondta, hogy vigyétek a népnek, akkor ott a csoda nem akkor történt meg, mikor Jézus megtörte a kenyeret, hiszen ő ott egy áldást mondott, amit minden zsidó férfi elmond, amikor asztalhoz telepszik, megköszönve az Istennek azt, hogy van mit tennie. Tehát nem... Itt nem varázslásról volt szó, hanem amikor a tanítványok elkezdték osztani, akkor az ő hitük ott volt abban, hogy Jézus azt mondta, hogy ezt tegyük, akkor mi ezt tesszük, és akkor ez így jó lesz, és működni fog, és rendben lesz. És ez így is történt. Tehát tulajdonképpen a tanítványoknak a kezei között történt a csoda. Itt pedig a szolgák kezei között történt a csoda, ugyanis merítettek és vittek a násznagynak, nem olvasunk olyat, hogy megkóstolták, megnézték volna, vagy bármi, hanem egyszerűen Jézusnak a szavára, ugye emlékezzünk vissza, amit mondtál, hogy bármit mond, tegyétek meg. Jézusnak a szavára egyszerűen elindultak, és megtették azt, amit Jézus kért, és megtörtént a kezeik között a csoda, mégpedig az, hogy a víz borrá változott. Még egy szereplő van, akiről még nem beszéltünk itt, aki pedig fontos szereplője a történetnek, ez pedig a nász nagy. Tudhatjuk azt, hogy Jézus korában a zsidóságnak alapvetően két ága volt. Az egyik azok a nagyon tradicionális zsidók, akik többek között a farizeusok is ide tartoztak, akik nagyon szigorúan tartották a törvényt, és nagyon szigorúan tartották nem csupán a törvényt, hanem a kulturális szokásokat is. És voltak az úgynevezett hellenizált zsidók, azaz már görögösített zsidók, ugye a Római Birodalomban, és itt most a görögöt nem nemzetiségileg, hanem kulturálisan kell érteni, tehát mert ugye ez egy hellenista kultúra volt tulajdonképpen a Római Birodalomnak, ez a keleti fele mindenképpen egy hellenista, tehát görög kultúrán alapuló kultúra volt, ugye a rómaiak a nagy részét is a dolgoknak, a kultúrájuknak azt nyúlták a görögöktől, tehát az úgynevezett hellenizált zsidók, akik pedig beengedték ezt a fajta multikultit, ami akkor ott a közel-keletet jellemezte, és bár természetesen közöttük is voltak hívő emberek, akik megtartották a törvényt, de kulturálisan nem voltak annyira direkt módon elszigetelődve, mint amennyire mondjuk más spirituális irányzatokhoz, vagy kulturális irányzatokhoz tartozok. És ez a társaság itt, és ez nagyon izgalmas, hogy Jézus itt kezdi a szolgálatát, és az első csodatételét, mert hogy ez az első csodatétele volt, az első csodatételét azt egy ilyen hellenizált környezetben teszi, tehát nem a mondjuk úgy, hogy kulturálisan tiszta zsidóság körében, hanem a hellenizált közösségben, és ezt honnan tudjuk? Ebből a nász nagy kifejezésből tudjuk. Ugyanis ez a nász nagy görögül úgy hangzik, hogy Architriklinos, és ez az Architriklinos kifejezés, ez szó szerint azt jelenti, hogy a három heverőhely vezetője. Praktikusan a nász nagy. De talán nem jó kifejezés, mert igazából ő nem elősorban a programért felelt. Tehát az, hogy milyen programok vannak egy mennyegzőn, hanem tulajdonképpen a vendéglátásnak volt a vezetője. Tehát ő volt az, aki intézte a konyhai és a kiszolgálási részét egy mennyegzőnek. És ez az Architriklinos, ez a fajta szerep, ez a hagyományos zsidóságban nincsen, viszont az egész hellenisztikus kultúrában benne volt, azt lehetett mondani, hogy főpincér, vagy konyhavezető, vagy élelmezésvezető, vagy nem tudom én, valami ilyesminek lehetne mondani őt, viszont mondom, tehát az egész hellenista kultúrában ez egy tök egyértelmű szolgáltatás volt, hogy valaki, egy vendéglátós, aki meg van bízva, hogy bonyolítsa le az adott alkalomnak vagy ünnepségnek a vendéglátás részét a kiszolgálással és a konyhával együtt. Tehát tulajdonképpen ő felelt az ellátásért. És nyilvánvalóan ezért viszik hozzá a bort. De ugye az Architriklinos csak abból tud gazdálkodni, amilyen a vőlegénynek van. Tehát ha elfogyott a bor, akkor ott helyben nyilván nem lehet gurítani most X hordót valahonnan, hanem nyilván abból lehetett főzni, ami van. Már, és itt szó szerint kell ezt érteni, tehát abból lehet főzni, ami éppen van. És épp ezért volt nagyon nagy probléma, de mivel ő volt a felelős a kiszolgálásért, meg mindenért az, hogy a minőség az legyen, amiért a vendéglátók itt jelesül a vőlegény fizetnek, Ezért nyilván az Architriklinosnak vitték a szolgák a bort. És láthatjuk, hogy ő egy ilyen gyakorlott vezető lehetett, mert hogy oda hívatta magához a vőlegényt, aki végig néma marad. Nagyon érdekes, hogy a párról nincs szó, de erről már mindjárt még egy-két mondatot mondok. De hogy oda hívatja a vőlegényt, és azt mondja, hogy ugye minden ember A jó bort kínálja először is, amikor megittasodtak azután a silányabbat. Mennyire praktikus ez? Hát nyilván ez a munkája. Tehát oda kell adni a jó bort, amíg még józan a társaság, aztán majd, hogyha mindenki berugott, akkor majd utána lehet adni a rosszabb bort, mert akkor már úgy is tök mindegy, már úgy se érzik a különbséget. De te, mondja a vőlegénynek az Architriklinosz, hogy te a jó bort tartogattad a végére. És ugye ezáltal tulajdonképpen Jézus első csodatételeként nem csak azt tudjuk meg, hogy megmentette a szégyentől ezt a párt, mert ugye ez egy nagyon fontos, tehát hogy Jézus első csodatétele egy hellenizált környezetben van, és mitől óvja meg a párt? A szégyentől, ez nagyon fontos, tehát a szégyentől óvja meg a párt, de nem csupán praktikusan megteszi ezt, tehát nem csupán megmenti, hogy hú, na, meg vagyunk mentve, hanem még a minőség is ott van a csodatételben, tehát hogy jó bor lett. Lehetett volna rossz is, mert hogy már úgy tűnik, hogy már tartott egy ideje az esküvő, tehát már megittasodtak a vendégek, tehát most már tök mindegy, de mégsem, hanem a minőség is benne van. Azt láthatjuk, hogy Jézus nem a legszigorúbb zsidó keretek között élő emberek között teszi meg az első csodáját, azzal a céllal, hogy a pár ne maradjon szégyenben, akikről nem tudunk semmit, és ez cél is volt, hogy nehogy misztifikáljuk a párt, vagy hogy mert ők annyira jók voltak, nem tudunk róluk semmit, sőt, azt tudjuk róluk, hogy hellenizált társaság volt, tehát nem is csak a még elképzelhető, hogy mondjuk egy farizeusnak, egy írástudónak, vagy egy konzervatívabb zsidó számára már nem is számított volna zsidónak, tehát egy perifériás társaságról van szó, bizonyos szempontból nézve persze, és Jézus ráadásul nem csak megmenti őket, hanem még a minőségre is odafigyel, hogy az a bor, amit kapnak, az jó minőségű legyen. Szerintem ebből annyira csodálatosan kijön Jézusnak a személy, hogy egyszerűen ő odafordul, egyrészt elfogad egy meghívást egy mennyegzőre, együtt őrül az emberekkel, együtt bulizik ott, nem hiszem, hogy csak ott ült is, és malmozott, hanem részt vesz az esküvőn, megmenti a szégyentől a párt, és még a minőségre is odafigyel, hogy nem akárhogy menti meg, hanem jó minőségű borral menti meg a párnak a becsületét, és tulajdonképpen ezzel együtt az áldást is visszahozza a párnak az életébe, akik nagyon-nagyon szerették volna, hogyha az ő házasságukon áldás van, hiszen tudjuk a harmadik napon tartják az esküvőt, tehát az a duplán áldott nap, és ugye a bornak az elfogyása, az pont az áldásnak az elfogyását jelentette volna szimbolikusan, de Jézus visszaadja az áldást ennek a párnak, hogy áldás legyen az életükön. És végül, de nem utolsó sorban az utolsó mondattal kell foglalkoznunk, ami szintén több izgalmas információt tartalmaz. Az első az, hogy ugye így hangzik maga az utolsó vers, 11. vers, ezt tette Jézus első jelként a galilai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Na, az első fontos kifejezés, amit ebben a versben van, az az első jelként. Mi az első jel? Ugye amikor a Bibliában jelet olvasunk, akkor azt csodának kell értenünk. Tehát a jel az mindig valami olyasmi dolog, amely túlmutat a természetnek, vagy a fizika törvényeinek, vagy az esélyeknek a határán, vagy túllép ezeken, és ott valami csoda történik meg, tehát valamilyen isteni beavatkozás történik, ez a jel. Tehát amikor jelet olvasunk itt János evangéliumában, akkor ott értelemszerűen csodát kell érteni. Márpedig, és ez a jel, nagyon fontos, ez a jel azt mondjuk, hogy első jel, és az a kifejezés, ami itt szerepel, az első szó, az úgy olvassuk, hogy arché, tehát nem az egy szám van itt, hanem a kezdetbennek a kifejezése, tehát amikor János 1:1-ben azt olvassuk, hogy kezdetben volt az ige, akkor ott is úgy mondja a kezdetben, hogy en arché, és itt is az arché. Tehát itt ez nem azt jelenti, hogy első a sorban, hanem hogy a kezdeti. Tehát itt nem a sorrendiség, vagy a sorszám jelentésében van itt az első, hanem az, hogy ez a kezdete mindennek. Tehát ez a kezdeti jel, amit Jézus megtesz a kezdeti csoda. Tehát ezzel indítja Jézus tulajdonképpen a csodáknak a sorát, amelyekről már beszéltünk. És ugye azt is mondja itt az igénk, hogy ugye ezt a Galilai Kánába tette. Nagyon fontos, hogy Jézus ezt otthon teszi meg, szerintem ez fontos. Annak ellenére, hogy senki sem proféta a saját hazájába, de mégiscsak a saját hazájába, szűkebb pátriájába teszi meg ezt Jézus. Így jelentette ki dicsőségét, ez is fontos, tehát Jézusnak a dicsősége megjelenik ebben, tehát hogy ő neki engedem, a természet törvényei fölött áll ő, ez nagyon fontos. És ami még van, és ami még itt a legeslegvégén van, az az információ is, hogy tanítványai hittek benne. Tehát ennek a jelnek, ennek a csodának a nyilvánosság az csekély. Tehát nyilvánosan, nem nyilvánosan van ez a csoda, inkább mondjuk úgy. Nem nyilvánosan van a csoda. Tehát erről csak a Mária tudott, a szolgák tudtak, és lehet, hogy a tanítványok közül egy-kettő, akik éppen akkor mondjuk Jézus mellett ott voltak, ezt nem tudjuk, mert nincsen leírva, de azt viszont tudjuk, hogy a tanítványai hittek benne. Tehát Jézus ezt nem hirdette ki, nem lett ez nyilvános az egész lakodalmas nép számára, hogy mi történt. A vőlegény nyilván rettentően örült, hogy megoldódott a helyzet, és gondolom tovább nem is nagyon érdekelt, hogy mi van itt az esküvőnek a közepén. A vendégek megkapták a maguk borát, és mind a 480-720 litert, ami azért, valljuk be őszintén, nem kevés, tehát elég nagy lehetett a lakodalom. Nyilván ezért is írtam a címbe az 500 litert, mert az a jókerek és a 480 meg a 720 között van, zárja bezárva. És ugye Mária tudott róla, nyilvánvalóan, de mégis azt olvassuk, hogy a tanítványai hittek benne. És ez Jézus csodatételeivel és általában véve a csodákkal kapcsolatban egy nagyon fontos üzenet, mégpedig az, hogy nem a csoda fogja az embereknek nem a csoda munkája igazából az embereknek a hitét, hanem a csoda az megerősíti a hitet. Vagy a hitre jön válaszul. Ugye nagyon sok gyógyítás történetben a te hited megtartott téged. Nem láttam még ekkora hitet Izraelben, mondja Jézus, és akkor történnek a gyógyulások. Tehát a csoda alapvetően nem munkálja a hitet, hanem csak megerősíti a már meglévő hitet. Ugye amikor Jézustól csodát követelnek, akkor mondja, hogy nem adatik más számotokra, csak Jónásnak a jele. És ugye Jónás 3 napig volt, ugye Jónás történetében a Cetnek, vagy Bálnának, vagy Nagyhalnak a gyomrában 3 napig, és aztán utána került ki a partra. Jézus itt nyilván a halálára és feltámadására utal ezzel a dologgal, itt is a 3 nap, milyen izgalmas. Mindegy, de hogy a tanítványok, akik amúgy hittek is Jézusban, már ekkor, nyilván az a hit, mint a feltámadás után hit, nyilván nem összehasonlítható, de mégis valamilyen formában hittek Jézusban, ez a hit az, amit megtámogatott és megerősített ez a csoda. Tehát azt sosem várhatjuk az egyházban, hogy egy csomó csoda történjen, és akkor majd az emberek hinni fognak. Szintén János evangélium mondja Jézus Tamásnak, a úgynevezett hitetlen Tamásnak, hogy boldogok, akik nem látnak és hisznek. Tehát a csodákat látjuk, a jeleket lehet látni, tapasztalni, de azok igazán boldogok és áldottak, akik nem látnak és hisznek, mondja Jézus. Tehát a csoda nagyon jó, hogyha megtörténik az embernek az életében. Az enyémben is történt. És nagyon meg tud erősíteni. De a csoda nem annak az eszköze, hogy teljesen Istentől elszakadott emberek aztán oda jussanak az Istennek a közelébe. Megtörténik ez is. Hallottam ilyen történeteket, személy szerint is illetőtől, személyes beszélgetésben, hogy őt egy csoda vezette közel az Istenhez, szuper, de általános, és ez a kivétel, de általánosságban a csoda az nem létrehozza a hitet, hanem megerősíti. A Szentlélek az, aki létrehozza a hitet. Szóval ebben a történetben én, amit központi üzenetnek látok, az Jézusnak a hozzáállása ezekhez az emberekhez, akik itt vannak. És ahogyan említettem is János evangéliumának a kapcsán, a beszélgetések és találkozások az egyik központi jellege János evangéliumának, és szerintem ebből az első csodából is. Elsősorban azt tudjuk meg, hogy milyen az a Jézus, aki velünk kapcsolatban akar kerülni. És azt hiszem, hogy az a Jézus, aki így gondoskodik azokról, akikkel egy lakodalomba van, vagy akikkel egy fedél alatt van, vagy akik erre rászorulnak, szerintem ővele nagyon jó, hogyha mi is kapcsolatban vagyunk, és akkor talán megadatik a mi számunkra is, hogy a hitünket erősítendő, akár ilyen csodás dolgok is történhetnek. Legyen ez így, köszönöm, hogy velem tartottatok, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!